Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén festői környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik. Augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával 16 órától várják a zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdal énekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszkij televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el, egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazir térségének megerősítését az ország délkeleti részén. A csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnök jelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elköveteinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olasz Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah, libanoni síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonság ellen. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
Kölcsön adta rám az ég. Rongyányű cipő, amíg bírta itt felé. Éjszakák sűrűjén vágtam át. Izzó naptüzé arcomon hordtam szét. Gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra, újra itt vagyok. Napot hoztam, csillagot! Drága kő, vízbe húz, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. néha szórta szét a pénzemet. Kopott várok pohara, végül koldus vette meg, minden kincsem oda lett. Nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot. Nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Pizzaballa bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. Nicaragua kiutasított 7 papot, és Rómába küldte őket. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával. Pizzaballa bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. A jeruzsálemi latin pátriárka Szűz Mária mennybevétele ünnepére küldött üzenetében a közel-keleti háborúról beszél, amely továbbra is döbbenetet és szenvedést okoz. A gyűlölet, a harag és a megvetés csak fokozza az erőszakot és eltávolítja a megoldások megtalálásának lehetőségét. A gyűlölet, a harag és a megvetés fokozza az erőszakot és eltávolítja a közel-keleti konfliktus megoldásának lehetőségét. Pierre Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája szívből jövő köszönettel fordul a Szentföld keresztényeihez Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából, hogy kifejezze fájdalmát a szörnyű háború miatt, amely szenvedést és megdöbbenést okozott az eltelt számos hónapban. A bíboros kijelenti, egyre nehezebb elképzelni ennek a konfliktusnak a lezárását, amelynek lakosságunk életére gyakorolt hatása a valaha volt legnagyobb és legfájdalmasabb. És egyre nehezebb olyan embereket és intézményeket találni, akikkel párbeszédet lehet folytatni a jövőről és a békés kapcsolatokról. Úgy tűnik, hogy ez a jelen ennyi erőszakkal és persze haraggal is vegyítve mindenkit összetör. Pizza Balla bíboros augusztus 15-ére Szűz Mária mennybevételének ünnepére úgy tekint, mint az egyik olyan napra, amely fontosnak tűnik a konfliktus megfordítása érdekében. Ezen a napon a pátriárka arra ösztönzi a híveket, hogy mondjanak el egy imát a békéért, a mennybe felvett szűzanya közbenjárását kérve. Továbbá annak a kérésének adott hangot, hogy a plébániák, a szemlélődő és apostoli szerzetes közösségek, valamint a köztünk jelenlévő zarándokok egyesüljenek abban a közös békevágyban, amelyet a legszentebb szűzre bízunk. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, hangzik a fohásza, a sok szó után, és miután mindent megtettünk azért, hogy segítsünk és közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akiket leginkább sújt a konfliktus. Ez a nagyboldogasszonyhoz intézett ima, amely szemben a túl gyakran elhangzó sok gyűlölködő szóval a megbékélés és a béke szavaiból áll, egy fénysugárt hozhat az egész világ számára. Nicaragua kiutasított 7 papot és Rómába küldte őket. Az elmúlt napok letartóztatásai után a nicaraguai kormány száműzte a 7 szerzetest és Olaszországba küldte őket. Augusztus 7-én szerdán száműztek 7 Nicaraguában fogva tartott papot és Rómába küldték őket, ahová augusztus 8-án délután érkeztek meg. A hírt a nicaraguai kormány sajtóközleményben erősítette meg, 7 nicaraguai pap hagyta el az országot Rómába utazva. A papok a Matagalpa és Esteli egyházmegyéhez tartoznak, és a fatimai szűzanyáról elnevezett szemináriumban tartották fogva őket Managuában. A nicaraguai média szerint az Esteli egyházmegye apostoli adminisztrátora Frutos Valle atya, akit július 26-án tartóztattak le, nem szerepel az országból kiutasítottak között. Ez az 5. papi csoport, amelyet eltávolítanak Nicaraguából. 2 csoportot 2022. októberében és 2023. februárjában az Egyesült Államokba, 2 másik csoportot pedig 2023. októberében és 2024. januárjában Rómába küldtek, 2 püspökkel, Rolando Álvarezzel és Isidoro Morával együtt. Augusztus 8-án csütörtökön az 5. 7 papból álló csoport érkezett Rómába. Eközben Arturo Macfields Iescas, az amerikai államok szervezetének volt nicaraguai nagykövete, szerdán megerősítette, hogy a Daniel Ortega vezette kormány elrendelte Brazília nicaraguai nagykövetének a kiutasítását, mert nem vett részt július 19-én a szandinista forradalom 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyre meghívást kapott. A brazil kormány a maga részéről csütörtökön úgy döntött, hogy a managuai hatóságok hasonló intézkedésével a kölcsönösség alapján kiutasítja a nicaraguai nagykövetet. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Miközben folytatódnak a zavargások az Egyesült Királyságban, Justin Welby anglikán érsek támogatását fejezi ki az erőszak és az agresszió növekvő számú áldozata iránt, és békére, valamint erőszakmentes tiltakozásra szólít fel a konfliktus kedvezőbb megoldásaként. A közelmúltban Nagy-Britanniában bekövetkezett események nyomán, amelyek során az eddigi évek első felében tapasztalt legnagyobb mértékű antiszemitizmust észlelték, az Egyesült Királyság vallási vezetői továbbra is elítélik az ország szerte kialakult erőszakos muzulmán ellenes zavargásokat. Összefogtak a gyűlölet és a brutalitás ellen, mondván, hogy minden brit állampolgárnak joga van a tisztelethez, és kötelessége mások tiszteletben tartása. Canterbury anglikán érseke Justin Welby kijelentette, hogy csatlakozik hozzájuk az imában, és a béke reményét közvetítette az összes érintett közösségnek, a sebesülteknek, a közrend helyreállítására törekvő rendőrségnek, valamint az istentiszteleti helyeknek, illetve a hívő és jó akaratú embereknek. Az erőszakos tiltakozás elfordítja az embereket az üttől, erősítette meg Welby anglikán érsek a BBC rádiójának adott interjújában. Hangsúlyozva, hogy a békés tiltakozásoknak 10000-szer nagyobb hatása lesz, mint a büntető jogilag erőszakos zavargásoknak az októl függetlenül. Az üzenetet azt követően tette közzé, hogy az Egyesült Királyság több régiójában a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak folyamatosan növekszenek, mert egyre többen lázadnak fel és vonulnak ki a különböző városok utcáira, ahol tömeges erőszak és letartóztatások tapasztalhatók. Nem érzem otthonosnak, mondja egy jemeni származású fiatal diák, aki Liverpoolban született és nőtt fel, aki sok muzulmán származású brit állampolgár érzelmeit képviseli. Welby anglikán érsek, valamint az Együtt Anglia Egyházai elnevezésű szervezet többi elnöke is köszönetét fejezte ki szervezetüknek, különösen a Merseyside régióban, miután a múlt hét elején gyorsan reagáltak a Southporti támadásokra. Az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia belföldi szociális tevékenységekkel foglalkozó hivatalos ügynöksége a közelmúltban kifejezte szolidaritását, mondván, hogy az egyház reményt és segítséget kíván nyújtani azoknak a peremre szorult közösségeknek, amelyek az erőszakos kitörések áldozataivá váltak. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával.
Augusztus 13-án van egyik aránylag kevéssé emlegetett nagyszentünk, Árpádházi Piroska bizánci császárné halálának 890. évfordulója. Ebből az alkalomból megkértük dr. Berzevici Klárát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, és Pályi Gyulát, a Modenai Egyetem professzorát, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagját, hogy foglalják össze a császárné életével és családi körülményeivel kapcsolatos, folyamatban lévő kutatásaik eddigi eredményeit. Kettőjük közül a nyári szabadságolások miatt csak Pályi professzort értük el. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Szent Piroska a magyar történelem egyik legnevezetesebb királyának, Szent első Lászlónak és német feleségének, Reinfelden Adelaidnek a gyermeke volt. 1088-ban született, édesanyját már 4 évesen elvesztette, édesapját pedig 7 évesen. Fiatalsága művelt nagybátyja, könyves Kálmán király környezetében és felügyelete alatt telt. Okunk van azt hinni, hogy itt alapos műveltségre tett szert. Mintegy 16 évesen elérte a középkori királylányok szokásos sorsa, egy általa személyesen nem ismert férfi, menyasszonya, majd nem sokkal később, 1104-ben a felesége lett. E kiválasztott a bizánci Komnénosz dinasztia trónörököse, majd 1118-tól harmadik császára, második Johannes, illetve magyarul János lett. De a gondviselés úgy hozta, hogy a házas felek között életre szóló jó kapcsolat alakult ki, aminek számos jeléről egykorú források is megemlékeznek. Meg az a nem mellékes körülmény, hogy összesen 8 fiú és 4 lány gyermekük születéséről adnak hírt a krónikák. Mindkettőjük mozaik képe fennmaradt, ma is látható és megállapítható, hogy Johannes császár jó külsejű férfi volt, aki nyilván nem véletlenül kapta a szép ragadvány nevet, Piroska pedig kifejezetten szép arcú hölgy. Egyébként Szent Piroska az Árpádház egyetlen tagja, akiről még életében készült képi ábrázolás.
Kár, hogy ezek az érdekes körülmények olyan kevéssé köztudottak hazánkban. Életük részleteiről is maradtak fenn feljegyzések?
Második Johannes császár negyedszázados uralkodása maga a bizánci történelem. Erről bőségesen maradtak fent feljegyzések. Úgy tűnik, hogy felesége már kezdettől nagy mértékben elkötelezett volt a jótékonyság iránt, ami ugyan tisztségéből fakadó kötelessége is volt, de a jelek arra mutatnak, hogy személyes hajlama is ebbe az irányba mutatott. A feljegyzések szerint ő volt a később világhírűvé vált Pantokrátor kolostor komplexum felépítésének fő kezdeményezője és a megvalósítás során állandó felügyelője. E komplexum a vallási rendeltetés mellett egy akkoriban jelentős méretűnek számító kórházi részleggel is rendelkezett. Szerencsére fennmaradtak e kórházi intézmény működési szabályai is, amelyek a 12. század elején olyan modern elveket és berendezkedést tükröznek, amelyeket Európa nyugatabbra eső hasonló intézményei csak jóval később és talán a Pantokrátorról fennmaradt információk hatása alatt értek el. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a modern európai egészségügy egyik fontos forrása Piroska császárné életműve a Pantokrátor kolostor kórház volt. Piroska császárné haláláig kitartott a szegények, elesettek, betegek támogatása mellett, bár a Pantokrátor kolostor kórház felszentelését nem érte meg, de életszentségét előbb az ortodox keresztény, majd később a katolikus egyház is elismerte, és szentjei sorában tiszteli.
Ez rendkívül érdekes. Úgy tudjuk, hogy Piroska császárné családi körülményeit is aránylag jól ismeri az utókor. E téren kutatásaik milyen eredményeket hoztak?
Kutatásaink főleg a mások által eredeti dokumentumok alapján kidolgozott családi kapcsolatok rendszerezésére szorítkoznak. Ismert, hogy Szent Piroska édesapja, Szent Első László magyar király, az Árpádok úgynevezett Mihály ágából származott, és édesanyja a lengyel Piasz dinasztiából származó hercegnő, Richeiza, illetve Riska volt. László király felesége, Reinfelden Adelaide, Reinfelden Rudolf sváb herceg, majd később német ellenkirály, és Savoya Adelaide lánya volt. A Reinfelden család rövid ideje töltött be jelentősebb pozíciókat, és rövidesen eltűnt a történelem színpadáról. Míg Savoya Adelaide az Észak-Itáliában, Dél-Kelet-Franciaországban jelentős szerepet játszó familiából származott, édesapja Oddone már őrgróf volt, míg édesanyja Szuza őrgrófjainak családjából Torino városának örökségét hozta magával. Megjegyzendő, hogy Torino egészen 1946. június 18-áig az olasz köztársaság megalakulásáig, legalábbis formálisan, a Savoya család fennhatósága alatt maradt. Komnénos Árpád házaspár 8 gyermeke közül 2 fiú viselte a bizánci császári méltóságot, közülük első Manuel 37 éves uralmát 1143-tól 1180-ig a császárság egyik fénykorának tekintik. Manuel alapkoncepciója a régi római birodalom egységének helyreállítása volt, és uralma a keleti császárság egyik fénykora volt, bár végső céljának elérése nem adatott meg neki. Működésének egyik magyarokat igencsak érdeklő momentuma volt, hogy fiúgyermeke nem lévén, második házasságának második évében örökbe fogadta rokonát, anyai nagyapja, Szent László, testvérének ükunokáját, Béla herceget, aki körülbelül 10 éves korában, mint a bizánci császárság trónörököse, került Bizáncba, ahol rangjának megfelelő kiváló nevelésben részesült, és a birodalom működési mechanizmusának minden részletével megismerkedhetett. E kapcsolat egyik jellegzetes példája, hogy a 16 éves Béla herceg és Manuel császár egy alkalommal együttesen elnököltek az akkor már Rómától elszakadt bizánci keresztény egyház zsinatán. Néhány év múlva a sors, a gondviselés úgy hozta, hogy Manuel császárnak fia született, aki később negyedik Alexios néven utódja is lett. Ekkor Béla trónörökös, körülbelül 19-20 évesen, nagy államférfiúi bölcsességet tanúsítva lemondott minden tisztségéről, és hazaköltözött Magyarországra, ahol nem sokkal később bátyja, harmadik István halála után harmadik Béla néven király lett. És 26 éves uralma az Árpád-kor egyik legfényesebb fejezetének bizonyult. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy Piroska és második Johannes 8 gyermeke közül többnek a leszármazottai ízről ízre kimutathatók, közöttük találjuk például Beatrix királynét, Hunyadi Lehatyás feleségét, vagy rokonát, Marcano Alojzia, nápolyi hercegnőt, aki egy magyar-horvát főúr, Frangipán Bernát felesége lett. Míg Beatrix királynének nem volt gyermeke, a Frangepán Marcano házaspárnak számos gyermeke érte meg a felnőttkort, és ezek főként magyar családokkal házasodtak. E családok közül többnek ma is élnek férfiági utódai, mint Perényi, Tahi, Sibrik, Dezsőfi, Szircsics, Batyányi, Draskovics, Nyitraszerdahelyi, Szerdahelyi és mások. A leányági leszármazottak száma pedig több ezret tesz ki. Magyarországon és szerte a világban.
Köszönjük szépen ezt a roppant érdekes beszámolót.
Munkatársam nevében is köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, Gárdonyi Géza 1863. augusztusában született Agártpusztán, ahol ez időtájt minden évben megkoszorúzzák szülőházát Gárdony város önkormányzatának vezetői, illetve a magyar irodalmi élet képviselői. Jó lehet, az író születésnapja harmadikára esett, de úgy gondolom, hogy az egri remetéről pár nap késéssel is érdemes írni, érdemes róla megemlékezni. Hiszen sokan mondhatjuk azt, hogy Gárdonyinak köszönhetjük, hogy megszerettük az olvasást. De neki köszönhetjük azt is, hogy az egri csillagokkal megemlékezett a várvédők hősiességéről. Jó magam, az Én falum című novella füzérrel kezdtem a Gárdonyival való ismerkedést. Igaz, ez már nagyon régen történt, 1967-ben 11 éves lehettem, amikor plébánosom egy könyvet adott kölcsön mindennapos minisztrálásomért. Gárdonyi Géza az Én falum című novella füzérét. Régi könyv volt. Már előttem rongyosra olvasták a lapokat. Pár nap alatt én is kiolvastam. Ahogy mondani szokták, nem tudtam letenni. Különösen furcsálottam, hogy úgy voltak tálalva a történések, mintha az Én falumban Ináncson játszódtak volna. Igaz, a 60-as években már egyre kevesebb volt felénk a nádfedeles vagy a szalmatetős, zsúfedeles ház, de az emberek ugyanúgy éltek, ahogy az Gárdonyi megírta. A derű és a jó kedv ugyanúgy jelen volt ezekben a novellákban, mint a mi életünkben. A második elolvasott Gárdonyi mű 12 éves koromban az Egri csillagok volt. Nem csak a fiúhoz illő harcos a fejezeteket, hanem a több száz oldalas kötet egészét szerettem. Aztán középiskolás koromban többek között az Isten rabjait és a láthatatlan embert, az öreg tekintetest, majd Ida regényét olvastam nagy érdeklődéssel. Diplomaszerzésem után hosszú évekig Egerben dolgoztam újságíróként. Közben egyre inkább érdekelni kezdett Gárdonyi munkássága. Ez hozott össze dr. Korompai János Gárdonyi kutatóval is, akivel több interjút készítettem, többek között a Magyar Rádiónak, a Napnak, a Képes Extrának. Tőle tudtam meg, hogy Gárdonyi 1906 és 1922 között vezette naplóját titkos írással. Ahogy dr. Korompai János elmondta, Gárdonyi Géza alaptulajdonságaként említhetjük a rejtőzés óhaját. Valami félelem élt benne amiatt, hogy gondolatait időnek előtte megismerik. Amikor az újságírói pályát abbahagyta, és íróként kezdett nevet szerezni, már határozottan félt attól, hogy valaki ellopja, felhasználja a gondolatait, fogalmazványait. Gárdonyi 1906 áprilisában alakította ki a titkos írás módját, de a kódokat nem árult el senkinek sem. Így azt csak 1969-ben fejtették meg. Gyürk Otto honvéd alezredes a számjegyrendszert, Gilice Gábor pécsi egyetemista pedig a betűrendszert. Kedves hallgatóink! A következő fontos találkozásom Gárdonyi Gézával 2013-ban az író születésének 150. évfordulóján volt. A sors úgy hozta, hogy a Kulturális Tárca államtitkára engem bízott meg az emlékév rendezvényének koordinálásával. Az emlékévben több mint 100 programmal emlékezett meg az ország az egri remetéről. A rendezvények megszervezésében Eger mellett Gárdony és a Petőfi Irodalmi Múzeum is részt vett. 21 olyan magyarországi település létezik, ahol megfordult Gárdonyi Géza családja. ezeket a helységeket is igyekeztünk egy-egy program erejéig bekapcsolni az emléképbe. A Szent István Rádió vállalta, hogy Gárdonyi néhány népszerű novelláját ismert emberek olvassák fel a rádió műsora keretében. Az év során Gárdonyi két utolsó levelét Árverésen szerezte meg az egri önkormányzat. A Magyar Televízióban leadták az irodalmi műveiből készített filmeket, és talán a 2013-as emlékév egyik legjelentősebb megnyilvánulásaként kell említenem, hogy a Kossuth kiadó a kulturális kormányzat támogatásával 18 kötetben megjelentette Gárdonyi műveit. Kedves hallgatóink! Mint tudjuk, Gárdonyi Géza magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja is volt. 1922. október 30-án hunyt el Egerben. Az egri remete ezt írta végrendeletében. Síriratom semmi egyéb ne legyen, csak felül a keresztrajza, aztán a két név, alatta a két évszám, s jóval alább csak a teste. Gárdonyi halálakor a város teljes gyászba borult. A líceum dísztermében ravatalozták fel. Dr. Szmrecsányi Lajos érsek áldotta és szentelte meg. A temetésen megjelentek a kormány, a főváros, a tudós társaságok képviselői. Eger városa nevében Trak Géza polgármester búcsúzott tőle. Körülbelül 15 ezer ember kísérte utolsó útjára az írót. Az utóbbi időben ugyan agyon hallgatták azt a tervet, hogy a város úgy döntött, hogy Gárdonyi a Bebek bástyán kap díszsírhelyet, pedig a város az 1922. november 25-én tartott közgyűlésén megszavazta a mauzóleum építését, és annak költségeire 200 ezer koronát adott. Aztán tervpályázatot hirdettek, s jó magyar szokás szerint grandiózusabbnál grandiózusabb ötletek születtek, az ellenoldalon pedig grandiózusabbnál grandiózusabb kritikák láttak napvilágot, hogy mit, miért nem lehet megvalósítani. Például, hogy a mauzólamot miért nem a Bebek bástyára kell építeni, és hogy a várban nem lehet új épületet létrehozni. Miközben országszerte évekig gyűlt a pénz Gárdonyi Géza mauzólamára, egyszer csak elfeledkeztek erről a kezdeményezésről. Így 111 évvel Gárdonyi halála után érdemes lenne leporolni a mauzóleum építésének tervét, s megvalósítani az író halálakor megszületett mauzóleum ötletét. Gárdonyi Géza megérdemelni ezt a várostól, melyet az Egri csillagok regényével az egész világon népszerűsített.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
Szabad rátett Jézus az Úr! Szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát, legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát, legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemeim. Boldog vagyok, mert Jézus van velem, boldog vagyok, mert Jézus van velem. Dicsérje hát az egész életem, Szentvére által nyertem örök életet. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemei. Boldog vagyok,
boldog vagyok, mert Jézus van velem.
Boldog vagyok,
boldog vagyok, mert Jézus van velem.
Itt van velem,
dicsérje,
dicsérje egész életem,
szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát, legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Mert ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus az Úr.
Napbúcsúztató.
Jerikói vak kiáltozni kezdett: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus így szólt: hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak: reménykedj, kelj föl, téged hív! Olvasom a Márk evangéliumban. Egész életünkön át hív bennünket Krisztus. Hív bennünket először a keresztségben, de később is, akár követjük a szavát, akár nem, hív bennünket szeretettel mégis. Ha elbukunk a keresztség után, akkor bűnbánatra hív. Ha törekszünk hívásának eleget tenni, akkor hív bennünket kegyelemről kegyelemre, szentségtől szentségre, mindaddig, amíg csak élünk. Szünet nélkül hív mindannyiunkat egyformán egyik dologtól a másikhoz, nincs maradandó lakhelyünk, hanem folyton emelkedünk fel az örök nyugalom felé, mert amint engedelmeskedtünk az egyik parancsolatnak, mindjárt követi azt a másik. Hív bennünket szakadatlan, hogy mindig újból és újból megigazuljunk, s ismét és egyre jobban megszenteljen és megdicsőítsen. Milyen jó lenne, ha ezt megértenők, de csak lassan értjük meg a nagy igazságot, hogy Krisztus mintegy köztünk jár, s állandóan hív kezével, szemével, hangjával, hogy kövessük. Nem értjük meg, hogy hívása valami jelenvaló, ami ma történik. Vaknak születtél, s így már látni fogsz. s ne félj, hogy ő, ki látóvá akar, nem ad elég erőt ahhoz, hogy elbírd a rád omló erős aranynapot, piros örök tüzét a szeretetnek. Ne félj, mert mindent bírni fogsz. A fény elönti pislogó szemed, remegve, váron, nyújtózkodva ébredsz, a hosszú dermet mély sötét után, s kitárod lelked már felé, üres kopáron, sóvárogva, síron, s kiálts, Uram, minden nap töltsd te be. Uram, te hívtál bennünket. A nyugtalanság, mely szavad hallatára úrá lesz rajtunk, ennek bizonyítéka. Te ismered gyengeségünket, és tudod, hogy milyen könnyen esünk gyávaságba. Tudod, milyen félénken lépkedünk előre. De te hívtál bennünket, tehát rád hagyatkozom.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája, majd az Ökumené című adásunk következik. Az egyórai hírek után a Cseperedő jön, a kisgyermekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk. Ennek mai fő témája a sport, a mozgás lesz. Berec Renáta, Erdély Krisztinával, az Egri Városi Úszóklub és a Kisbéka Mozgásfejlesztő Tanoda terapeutájával beszélget az idei táborokról, elsőként az Aquakidről, majd a fejlesztő táborokról. A szakember elmondja, miért is fontos a mozgás a gyermekeknek, emellett az okos eszközök használatáról is kifejti véleményét. Ezután a Sziluett női magazin következik, a műsor vendége Szabóné Jánosi Kinga mese és művészet terapeuta lesz, akivel Domán Vivien beszélget. A 2 órai hírek után a Gaudéta jön, majd a Karitász percek, 3 órakor híreket mondunk, majd a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora jön. A kérem a következőt, egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket, egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről és a higiénia fontosságáról beszélget dr. Nagy Zoltán Zsoltal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával, Berec Renáta. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Báta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Báta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debnár Ádámot hallották.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezdődött. kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.